hajléktalan kérdés, talán egy picit távolabbról kellene elkezdjük közelíteni. A szenvedélybetegek, a függők bizonyos felmérések szerint van úgy, hogy 60-70%-a is hosszabb, rövidebb ideig hajléktalanná vált, illetve ezt a sorsot osztotta. Én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, mert az a fajta egyén és közösség között lévő vagy működő viszony, ami mondjuk 50-100 évvel ezelőtt sokkal jobban működött, az mára már eléggé nehezen képes működni. Arra gondolok, hogy így a nyugatosodással együtt a társadalom, a közösség szélére szorult kliensek gondoskodását egyre nagyobb hévvel rázza le magáról a közösség, a társadalom. Ugye itt a pszichiátriai betegek, az elítéltek, a függők, a hajléktalanok ugye dobogós helyen állnak, de elég pusztán arra gondolni is, hogy milyen a családszerkezet mostanában. Hát ugye azt látjuk, hogy az utolsó generációs 70-80 éves nagyszülőket, dédszülőket is egyre kevésbé szereti a család maga mellett tartani, annak ellenére, hogy ez mondjuk 30-50 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt probléma, a gyermekek abban szocializálódtak, hogy egy fedél alatt nőtt és működött 3-4 generáció. Most már azért hajlamosak vagyunk sokan azt a könnyebb megoldást javasolni, vagy alkalmazni, hogyha mondjuk a nagymamának, nagypapának van egy kis vizelettartási zavara, akkor gyorsan nézünk neki egy szociális otthont, és megszabadulunk tőle azzal a felkiáltással, hogy ne lássa már a gyerek, hogy az elbutuló demens nagypapa, hát hogy is mondjam, belepisil a virágcserébe, pedig hát azt gondolom, hogy ez az elmúlásnak, a leépülésnek egy teljesen normális módja és útja. Ettől, hogy úgy mondjam, nem kell megkíméljük magunkat, mégis azt látjuk, visszatérve, hogy az elnyugatosodó ember egyre nehezebben veszi azt tudomásul, vagy hajlandó azzal együtt élni, hogy vannak olyan emberek, akik nem úgy gondolkodnak, mint én. Mert például a pszichiátriai beteg nem úgy gondolkodik, mint én, a függő sem úgy gondolkodik, mint én, nem képesek, vagy nem hajlandóak tartani olyan alapvető kereteket, amelyeket a közösség megszab, de még ők a társadalom értékes tagjai lehetnének, amennyiben ugye ez a nyugati társadalom úgy állna hozzájuk. És ugye nagyon fontos szerep jut ebben a hajléktalanoknak, akik, hogy úgy mondjam, a kitaszított réteg első bástyája, akiknél sok száz kutatás foglalkozott azzal, hogy akkor ők most egy kicsit pszichiátriai betegek, ők mitől szorulnak ki, miért rosszak ők, miért nem jók ahhoz, hogy a társadalom befogadja őket. És azt gondolom, hogy bár sok tudományos adat van ezzel kapcsolatban, az a gondolat, ami bennem a leginkább megragadt ezzel kapcsolatban, az az, hogy azt látom, hogy legalább olyan erős a közösség, a többségi társadalom elutasítása a hajléktalansággal, hajléktalanokkal szemben, mint amennyire, hogy úgy mondjam, problémásan viselkednek ezek a kliensek egyénileg, vagy akár közösségként, csoportban. És azt látjuk, hogy egyéni sorsokat érdemes vizsgálni mindenképpen, akkor lehet ezen a kialakuló, hogy úgy mondjam, hajléktalan katasztrófán valamit változtatni, és ugyanúgy egyébként, mint a pszichiátriai vagy az addiktológiai ellátásban, akkor, amikor egyéni célok mentén egyéneket próbálok meg segíteni, azt látom, hogy ezek a segítő szándékok, ezek egyszer csak elkezdenek működni. Elég nehéz olyan általános következtetéseket levonni, hogy hát akkor ezek az emberek nem visszailleszthetők a társadalomba, vagy valami miatt ők másképpen működnek, mint úgymond a közösség másik része. Én ugye több mint 16 éve dolgozom hajléktalanokkal Budapesten, szinte minden budapesti nagy hajléktalan intézményt megjártam orvosként. Azt látom, hogy egyéni sorsok vannak itt is, és azok az intézmények, vagy azok a segítő beavatkozások, amelyek külön klienseket közelítenek meg, külön kliensek életét, segítését tűzik ki célul, azok egyre sikeresebben működnek. De ehhez nyilván első körben arra van szükség, hogy, ahogy az előbb mondtam, egyéni sorsokat vizsgáljunk, és hogy úgy mondjam, a többségi társadalom, a közösség hozzáállása is egyénekről szóljon.
Ugye a közösségről és a társadalomról beszélünk, mik elsősorban a mi előítéleteink velük szemben? A legsúlyosabb előítéleteink például.
A keretek tartása, a keretek betartása az egy olyan félelme a többségi közösségnek, például a hajléktalan kliensekkel szembe, amelyek miatt a hajléktalanokat sokan megbízhatatlannak, vagy kevésbé együttműködőnek tartjuk. Én pszichiáterként, addiktológusként azt látom a betegeimen, a klienseimen, akár a magánbetegeimen is, hogy egy olyan gyógyító technika, vagy gyógyító erő van, ami minden ellenállást képes nagyon rövid idő alatt maga alá gyűrni, és ezt pedig elfogadásnak hívják. Az elfogadás az egy olyan erő, egy olyan csoda, amely két ember között alakul ki, legyen az terapeuta és hajléktalan, legyen az családtag és demens hozzátartozó. Szóval az a fajta elfogadás, az a fajta erő, ami, hogy úgy mondjam, azt célozza, hogy valamiféle ellenállást legyőzzünk, átfordítsunk, átértelmezzünk, és valami építő, pozitív erőt hozzunk létre helyette. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy a többségi társadalom, tehát a közösség részéről kell érkezzen. Magyarán addig, amíg a közösség elutasító, mondjuk az életmódjukkal kapcsolatban, vagy a hangoztatott mondjuk elképzelésekkel kapcsolatban, addig nem nagyon lehet a hajléktalan kérdésen, hogy úgy mondjam, változtatni, mert azt látjuk, hogy ugyanolyan erős mindkét oldalról az ellenállás, csak hozzá kell tenni azt, hogy a közösség részéről egy, hogy is mondjam, biztonságos helyzetből politizálunk, ugye? Tehát könnyű a társadalom szélére taszítani valakit, aki amúgy is egy kicsit kívülálló, amúgy is egy kicsit más, mint mi, azt mondani, hogy ebben és ebben nem teljesítetted a követelményeket, viszlát, azzal szemben, hogy megpróbáljuk valahogyan befogadni, elfogadni esetleg azokat, az esetleg szélsőséges nézeteket, amelyeket mondjuk ezek a kliensek vallanak, amennyiben van ilyen. Tehát mondjuk nagyon extrém példáról beszélek, Magyarországon nagyon gyakori ugye a cigányozás, a zsidózás, és akkor sokan kerülnek ki az utcára azért, mert elveszítik a munkájukat, elveszítik a megélhetésüket azért, mert neki mennek mondjuk a munkatársaknak, vagy a járókelőknek, és akkor valami nagyon extrém ilyen nézeteket kezdenek hangoztatni. Azon az osztályon, amelyen én is dolgozom, az addiktológia osztályon, nagyon sok ilyen nagyon kemény nézeteket valló klienssel találkozunk kezdetben, de azt látjuk, hogy akkor, amikor a közönség nem vevő, vagy nem rögtön elutasítással lép fel az akár agresszív, vagy ilyen destruktív nézetekkel kapcsolatban, akkor a szónokló egy idő után megvonja. Egy idő után változtat, és hogyha próbálunk olyan rövid távú, örömöt okozó és reális célokat kitűzni ezek elé, a kliensek elé, amelyek mentén elindulhat egy közös párbeszéd, akkor ez a probléma lassan-lassan kezelhetővé válik. Én azt látom egyébként Magyarországon is, hogy ott, ahol olyan hajléktalan ellátó intézmények működnek, akiknél ez a fajta elfogadás és ez a fajta egyéni esetkezelés teret hódít, ott sokkal eredményesebb a hajléktalan kliensek rehabilitációja, úgynevezett visszaillesztése a társadalomba, mert nyilván az ember akkor kezd el másképp működni, amikor erre jól meghatározott célja van, amikor úgy érzi, hogy ezért érdemes. Ez a közösség feladata, hogy ilyen célokat üzzön ki, hogy olyan körülményeket biztosítson, akár ezek számára, a kliensek számára, ugye, amelyek nem a hajléktalanság megszüntetését tűzik ki célként, hanem egy másik fajta tevékenység gyakorlását például. Úgy, ahogy az alkoholbetegségből való felépülés során sem az a cél, nem az a terápiás cél, hogy Jóska holnaptól ne igyál, hanem az a cél, hogy Jóska holnaptól csinálj mást. Jóska holnaptól kezdj el sportolni, vagy ültessél virágot. És Jóska csak másodlagosan nem fog piálni, annak ellenére, hogy nem ezt tűzte ki célul.
Célt említettél, vannak nekik céljaik, illetve hogyan látják ők? Hát nem is tudom, talán nem is a jövőképet, hanem egyáltalán a jelenüket, az életüket.
Természetesen, hogy a hajléktalanoknak is vannak céljaik, sőt, pont olyan céljaik vannak, mint nekünk. Ők is szeretnének biztonságban aludni éjszaka, mint ahogy mi is szeretnénk, csak hát nekünk ez adott, és ezzel mi nem sokat szoktunk gondolkodni, de azt gondolom, hogy ilyen célok és működés szempontjából még egyszer semmi különbség nincs a szerencsésebbek és a kevésbé szerencsések között, illetve a közösség, a közösség értékrendje ebben a kontextusban nagyon sokat tud hozzáadni ahhoz, hogy ezek a néha kevésbé hangsúlyozott vagy hiányzó célok ezeknél a klienseknél, ezek változzanak, vagy ezek egy olyan irányba induljanak el, amelyek a könnyebb alkalmazkodáshoz vezetnek, a könnyebb beilleszkedéshez vezetnek. Tehát nem gondolom még egyszer, hogy bármi probléma lenne ezekkel a kliensekkel, ezek nehéz élethelyzetben lévő olyan emberek, akiknek hosszabb, rövidebb ideig egy kicsit több jutott a nyomorból, egy kicsit több jutott a szerencsétlenségből. A legtöbb hajléktalan kliens, akit én kezeltem, vagy akivel én találkoztam, hogy úgy mondjam, a tegnap ugyanolyan jóra való szerencsés, boldog állampolgára volt a közösségnek, csak aztán valami megtört, valami megváltozott. Magyarországon azt látjuk, hogy a hajléktalanok nemi eloszlása az szinte tökéletesen megegyezik a szenvedélybetegekével. 3 férfira 1 nő jut, tehát 100 hajléktalanból 75-80 férfi, ugyanúgy, mint az alkoholbetegeknél. Azt gondolom, hogy ez se véletlen. A legtöbb férfi hajléktalan egy szerencsétlen válás után kerül az utcára, ami azt jelenti, hogy elkezdtek családot alapítani, megszületett legtöbb esetben a gyerek, volt egy közös hajlékuk, aztán elváltak, és nyilván a papának kellett távozni. Tehát ezek nem olyan rendkívüli tragédiák, ilyen naponta több 10 történik, csak hát szerencsésebb esetekben a távozó apukák, a távozó férfiak meg tudják húzni magukat mondjuk a szülőknél, rokonoknál, barátoknál. Néha úgy történik, hogy kimaradnak az utcán, és a közösség, hogy úgy mondjam, nem nagyon tud erre a krízis helyzetre megfelelő választ adni.
Függőségről is beszéltünk, alkohol, drogfüggőség, ezek hogyan járnak kéz a kézben a hajléktalansággal? Úgymond, melyik az ok, melyik az okozat, vagy lehet-e ezt így külön választani?
Én azt gondolom, hogy a függőség 2 általam fontosnak tartott legfőbb okozója az extrém alacsony önértékelés és a nagyon erős magányra való hajlam. Tehát, hogyha ez a 2 tulajdonság, teljesen közönséges emberi tulajdonság találkoznak egymással, akkor nagyon gyakran valamiféle függőség fog kialakulni. Ez szerencsétlen esetben felhasználat lesz, mondjuk alkohol vagy kábítószer függőség, netán szerencsejáték függőség. Szerencsés esetben pedig lehet ez egy munkafüggőség, ami ugye manapság a többségi társadalom által kifejezetten díjazott, kultivált típusa az addikcióknak. Én magam is ebben szenvedek. Ugye az a kliens, aki naponta több mint 8 órát, vagy mondjuk 10 órát tölt munkával, és haza menés után is azon foglalkozik, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a kliensek sorsát, vagy hogy is mondjam, az Esztergom gépet jobban kihasználni, ott már felvetődik az a kérdés, hogy miért nem hajlandó vagy képes ez a kliens lepattanni a munkáról, a munkával való foglalkozásról, és saját magával foglalkozni. Ugye azt látjuk, hogy a függőségben az egyik legfontosabb jellemző az, hogy a kliens magát utálja, magát tartja kevésnek, kevesebbnek, mint más, ezért minden alkalmat megragad arra, hogy a gondolatait, az érdeklődését elterelje magáról. Magát egy szerethetetlen, vagy kevésbé szerethetőnek gondolja, ezért van az, hogy akkor miután az első 2-3 deci bort legurítottam, utána már nem kell azzal foglalkozni, hogy hogyan fogok én a családba beilleszkedni, vagy a közösségben hasznos lenni, mert az eufória az elviszi, hogy úgy mondjam, a saját érzéseimet. Ebben visszakapcsolódnék egy kicsit a mondandóm elejére, hogy ebben is a közösségnek nagyon fontos szerepe van, és azt látjuk, hogy ebben is nagyon nagy szerepe van az átalakuló közösség képnek. Ugye azt látjuk, hogy sok száz évvel ezelőtt a mondjuk 100-200 fős közösségek úgy működtek, hogy az egyén legmélyebb problémáit a közösség oldotta meg, és ezt így tessék érteni, tehát az igazán súlyos egyéni problémákat az egyén bevitte a közösségbe. Például, hogyha meghalt a gyermeke, akkor az egész közösség tudta, hogy őt mekkora veszteség érte, és mindenki ott volt körülötte a 150-200 főből, és igyekeztek, hogy úgy mondjam, elterelni a figyelmét, vagy olyan örömöt okozó ingerekkel ellátni, hogy minél eredményesebben túl legyen a gyászán. Ez, hogy úgy mondjam, nagyon régóta megváltozott, ma már a segítségkérésnek nincs kultúrája, de a segítségnyújtásnak sincs kultúrája úgy, mint régen. Azt látjuk, hogy azért van a nyugati társadalmakban egyre magasabb arányban szenvedélybeteg, felhasználó, mert szégyen segítséget kérni. Azt látjuk, hogy a mi klienseinknél, akik a különböző felhasználati problémákból próbálnak felépülni, hogy az az alkoholista fog sikeresen józanodni, aki eljut odáig, hogy én ezt a problémát egyedül nem tudom megoldani, tessék nekem ebben segítséget nyújtani. Ez ugye jól láthatóan nem egy orvosi probléma, és ugye mi ahhoz vagyunk szokva, hogy az alkoholfüggőséget a kórházba a pszichiáter fogja megoldani. Ez az egyik legnagyobb tévedés ma Magyarországon és Romániában is, de hát nagyon sokan dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen. Ezeket a ilyen nagyon kemény egészségkárosodással járó állapotokat is valahogyan a közösségnek kell előbb-utóbb kezelésbe venni és megoldani. És ugyanúgy, mint ahogy a hajléktalan kérdésre is az elfogadás a pirula, az elfogadás a gyógyszer, az elfogadás az a fajta megközelítés, amitől a dolgok jó irányt vesznek, a szenvedélybetegek ellátásában, a szenvedélybetegek felépülésében szintén ez a gyógyító tényező. Mi itt az Országos Addiktológiai Intézetben semmi más nem csinálunk, csak az alkoholistáinkat és a drogfüggőinket 2 óránként egy újabb csoportba ültetjük be, ahol emberek, ahol kliensek, ahol felépülők beszélnek a saját életükről, és ebben a függő, a szenvedő függő felismeri saját magát, és eljut ahhoz a következtetéshez, hogy én mégse vagyok olyan rossz ember, olyan élhetetlen, mint amilyennek gondoltam magam. Ugyanígy fog változni a hajléktalan is, tehát hogyha kitartóan és hosszú ideig találkozik olyan vallomásokkal, olyan megosztásokkal, amelyben mások elmondják magukról, hogy nagyon nehezen ment az életük, de így és így leginkább döntésekkel tudtak ezen változtatni, akkor egy idő után ő is érezni fogja ezt az erőt, és elindul. Ugyanez a helyzet, még egyszer mondom, a szenvedélybetegségekből való felépüléssel kapcsolatban is. Ott is ma már minden magára adó intézményben a szenvedélybetegséget az önsegítő közösségekben próbálják meggyógyítani, ami azt jelenti, hogy az alkoholistával, az aktív alkoholistával nem pszichiáter és pszichológus foglalkozik, hanem egy olyan alkoholista, aki 10 éve józan és viszi az életét. Ezek ugye az anonim alkoholista, meg anonim drogfüggő mozgalmak szanaszét a világon, mindenhol óriási sikerrel ingyenesen működnek, csak valahogy ebbe a közép-kelet-európai régióba még nem sikerült őket behozni. Pont emiatt a nagyon erős, ilyen individualista állampolgári magatartás miatt, ami azt gondolom Magyarországon is jellemző a magyarokra, még inkább, mint egyébként a románokra, vagy a romániaiakra, mert ugye jó néhány magyarországi kutatás ezt támasztotta alá az elmúlt években, hogy nagyon erős a magyar emberek befelé fordulása, az individualizmusra való hajlama, ami megakadályozza őket abban, hogy megosszák másokkal a problémáikat, és leginkább abban, hogy segítséget kérjenek.
Közben azon gondolkodom, hogy a hajléktalan is segítséget kérne, ő bemenne éjszakára a szállóra, viszont hogyha alkoholt fogyasztott, akkor már is nem engedik be. Megadjuk mi? A rendszer megadja a megfelelő segítséget ilyen szempontból?
A segítséget nyújtó intézmény feladata az, hogy a kezelésbe jutási küszöböt olyan alacsonyra süllyessze, hogy ezt a kliens meg tudja ugrani. Tehát arra gondolok, hogy abban az esetben, hogyha a kliens csak piásan tudna bejutni az intézménybe, akkor olyan intézményeket kell létrehozni, ahová be lehet jutni piásan is. A magyarországi példa erre egy nagyon eklatáns. Vannak olyan éjszakai menedékhelyek, nálunk fapadnak hívják, ahová bemehet a kliens piásan, csak reggel el kell menni. Vannak ugye 24 órás ellátást nyújtó intézmények, éjszakai ellátást nyújtó intézmények és nappali gondozók, nappali intézmények. Tulajdonképpen az együttműködés és a kliens óhaja alapján lehet kiválasztani azt, hogy milyen intézményt válaszol a kliens. Ennek ellenére a kliensek 10-15%-a egyik típusú szolgáltatást sem akarja hajlandó igénybe venni, és jó néhány kutatás zajlik ezzel kapcsolatban, hogy miért. A kliensek legnagyobb része arról számol be, hogy azért, mert kirabolják őket, azért, mert ellenségesen viselkednek velük, az ott lakók elsősorban, nem a személyzetre gondolok. 3 hónappal ezelőtt jelent meg az első olyan 24 órás ellátást nyújtó intézmény, amelynek magam is az egyik szakmai vezetője vagyok, ahol alkoholt is fogyaszthatnak benn a kliensek, egy nagyon kevés adagot kapnak, hát az ők fogyasztásukhoz mérten keveset, 1 liter bort kapnak 24 órára azok a kliensek, akik semmi szín alatt nem hajlandók az abszinenciát betartani, abban az esetben természetesen, hogyha együttműködnek a szociális munkással, a házszabályokkal. Még egyszer mondom, hogy segítséget nyújtó intézmény dolga és felelőssége úgy megállapítani ezeket a küszöböket, hogy a rászoruló hajléktalanok minél nagyobb százalékban igénybe tudják ezeket venni. Egyébként azok a hajléktalanok, akik semmilyen szín alatt nem akarnak intézménybe menni, azokat Magyarországon naponta 2-szer, télidőben pedig 2-3 óránként egy ilyen utcai stáb autóval, forró teával, pokrócokkal és kajával 3-4 óránként látogatja. Igyekeznek ott kint az erdőben a megtalálási helyükön egy többé-kevésbé folyamatos ellátást nyújtani nekik. Ez egy nagyon szerteágazó terület, és azt gondolom, hogy tényleg a segítségnyújtásnak is nagyon különböző módjai vannak, és így is azt látjuk, hogy évente, amikor az első fagyok beköszöntenek, mégsem sikerül mindenkit veszélyen kívül helyezni. Mindenképpen nagy részt a segítségnyújtó intézmény vagy a közösség felelősséget, de nem vállalhatja ezt a közösség 100%-ban. Tehát mindig lesznek olyan felhasználók, olyan alkoholbetegek, akiket nem lehet meggyőzni arról, hogy neki segítségre van szüksége. Ő eldöntheti, hogy élete végéig inni akar. És ebbe pedig a többségi társadalom, vagy a segítséget nyújtó intézmény nem tud beleszólni, nem is kell neki ebbe beleszólni. Tehát itt már felvetődik az a felelősség kérdése, hogy meddig avatkozhat bele a közösség az egyén dolgaiba.
Valamiféle visszaút egy részüknek van, de teljes életet tudnak-e még élni utána vajon? Családjuk?
Ugyanúgy, mint a szenvedélybetegek, tehát bármikor el lehet indulni visszafelé. Nagyon sok olyan sikertörténet van, amikor ezek a kliensek visszailleszkednek a társadalomba, és azt gondolom, hogy egyre több ilyen van. És még egyszer mondanám, hogy ez alapvetően megközelítés kérdése. Tehát, hogyha én segítőként, terapeutaként úgy közelítek ezekhez a úgynevezett lecsúszott kliensekhez, hogy tulajdonképpen ők ugyanolyan emberek, mint én, csak most egy nehezebb élethelyzetben vannak, na nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebből elmozdulni, és ezt az elfogadó magatartást én kitartóan hangsúlyozom irányába, akkor egyszer csak megtörik a jég, nyilván azok az erős sérelmek, traumák vagy sérülések, amelyeket ezek a kliensek hordoznak, azok egyszer csak feldolgozásra kerülnek, és hogy úgy mondjam, át lehet rajtuk lépni. Maga mögött tudja hagyni őket a kliens. Én azt gondolom, hogy erre egyébként nagyon jó szakmai programok működnek már most is Budapesten, és elérhetők egyébként. Tehát az internet világában mindent egy fél óra alatt le lehet kérdezni a legjobb németországi tapasztalatokról, vagy példákról, amennyiben a közösség hajlandó egy ilyen összetettebb segítségnyújtásra, ennek már nagyon sok jól bejáratott praktikája, technikája van, amelyek elérhetők.